Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Ez itt a Média 1. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Szalai Dániel. A vonal túlsó felén pedig Nagy Iván Zsolt, újságíró kollégát köszöntöm. Szia Iván!
Szia Dani!
A Blick éléről nemrégiben távoztál, ami hát egy nagyon nagy piaci változással függött össze, egy tulajdonos váltással, ami a Blick kiadójánál, a Ringier Hungary-nél történt. Mennyire lepett meg ezt téged ez a fejlemény?
Ugye most kedden beszélgetünk, ez pontosan egy héttel azután van, hogy én eljöttem onnan, azután nyilván ezerszer elmondtam, de nagyon meglepőt nem fogok tudni mondani. Nagyon. Tehát nem erről volt szó, nem ez volt a pakliban, nem ez volt a tervekben. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor idén áprilisban az Erdélyben élő édesanyámat mentem meglátogatni, és munka után indultam, és Máté Szalkán, miközben éppen eszméletlenül szabályosan közlekedtem, mert ismertem egy olyan helyen melyek, ahol gyakran van trafipax. A derültékből egyszer csak a bal vállamnál belém csapódott egy ukrán kamion.
Oh.
És elkezdett lefelé tolni az útról. Körülbelül ehhez a pillanathoz tudnám hasonlítani azt, amikor kiderült, hogy itt tulajdonosváltás van, eladás van, és amikor nagy ezt világos volt, hogy nekem ez a 7 évvel ezelőtt, vagy 7 hónappal ezelőtt megkezdett munkám, tulajdonképpen elmegy a kukába.
Mit éreztél akkor, átverve érvezted magad, vagy mi volt, ami először így a fejedben végigment?
Csalódottság.
És a kilátástalanság kérdése az egyből ilyenkor felmerül az emberben, hogy
hát
hogyan
fejeden,
tovább, mi lesz az után?
Átfut a fejeden, hogy mit fogsz csinálni. Ebben a magyar sajtóban azért nincsenek olyan nagy szabad pályák, sőt, nincsenek szabad pályák. Nagyon szűk a mozgástér, azok is kevesebb vannak, lehetnek, nem tudom, nem jelentkeztek, akik esetleg el tudnák képzelni azt, hogy dolgozzanak velem. Nyilván vannak helyek, ahova én nem mennék el dolgozni, vagy olyan feladatok, amiket nem vállalnék, de mondom, nem keresik az ember, tehát ez így ez nem az történik, hogy hirtelen egy szakember, vagy szakembernek tartott valaki kikerül a piacra, és akkor, mint egy normális másik iparágban valószínűleg ilyenkor megkeresik, és azt mondják, hogy wow, gyere, mert szükségünk van rád. A média nem ilyen.
Ami hát szomorú, és hát a körülmények marha nehezek nyilván, mert hogy tényleg nagyon kevés olyan lehetőség van, ahova ilyenkor el lehet menni. Miben gondolkodsz most ebben a helyzetben, hiszen azt hiszem, hogy mondjuk el, hogy miután megtudtad a tulajdonosváltást, ez gyakorlatilag rögtön ki is derült, hogy akkor te távozol és visszatér a korábbi főszerkesztő alap élére.
Így van, tehát a tulajdonos nyilván úgy érkezett, hogy megvolt a pontos elképzelése arra, hogy kivezesse majd a Blikket, milyen Blikket akarnak, más Blikket, mint amit én akartam volna, vagy amire engem megfelkértek. Visszahozták azt a kollégát, aki egyébként azt a Blikket jól csinálta, az az ő terepe. Akkor is elmondtam, hogy itt két szándék találkozott, ők le akartak váltani, én pedig nem akartam maradni, tehát itt deal done, elköszöntünk. Mik a kilátások? Vagy mit szeretnék csinálni? Figyelj, én örök életemben újságot csináltam. Nagyon-nagyon sokáig jellemzően írtam, és szerkesztettem, aztán ez átfordult nagyrészt szerkesztésbe, majd utána valamilyen szinten menedzselésbe, majd, illetve hát projektek megvalósításába. Nem tudom, hogy hol lehet ennek folytatása. Ez most egy kesergőnek tűnik, és egy picit kesergek is valójában, mert én szeretem ezt a szakmát. nem tartom kizártnak, hogy arra kényszerülök, mint oly sokan mások, hogy elhagyják a pályát, elmenjenek, az is egy kérdés, hogy hol lesz rá szükséged, vannak olyan képességeid, amik hasznosak lehetnek, mit tudom én, legutóbb 80 embert vezettem, előtte mondjuk 50 embert vezettem, menedzseltem, projekteket futtattunk végig, iszonyatosan sokat tanultam mindegyik munkahelyemen, mindig mindenhonnan megpróbálom megtanulni azt, ami ott és akkor van. Tehát én a ringjétől rengeteget tanultam például. De ez a legapróbb dolgok, tehát ha teniszezek, akkor a pörgetett fonákomat úgy fejlesztettem, hogy volt úgy, hogy egymás után 50-szer megnéztem Federer egyik ütését, hogy megpróbáljam legalább, nyilván nem utánozni, de legalább ismerni azt a mozdulatot. Ugyanezt csinálom a munkahelyeimen is. Nem tudom, hogy lesz erre szükség. Egy normális országban még mindig azt mondanám, hogy lehetne rá szükség, ahogy kiderül, hogy normális országban élünk rá.
Külföldön is gondolkodsz? Tehát külföldi lehetőség is, hogyha a jönne, elfogadnád?
Igen.
Uh-huh. Ugye ez is mutatja, hogy mennyire összetett nehéz helyzet az, ami van, és amikor egy laptól távozol, akkor mi mindent kell átgondolni, és ezzel együtt is, hát te is meghoztad ugye ezt a döntést, és nem akartál ebben részt venni, ami itt történt. Mi volt a legfőbb félelmed? Miért nem akartál ott maradni?
Tulajdonképpen két dolog van. Az egyik a tisztán lapkoncepcióhoz köthető, hogy tisztázunk valamit. Én a bulvárt egy nagyon fontos szereplőjének tartom a sajtónak. Van szerencsém, vagy volt szerencsém, és most is van szerencsém, hogy hosszú évekig a MUOZ-ban taníthattam az újságíró képzésen, és most bő egy éve az ELTE-n tanítok, van egy csoportom, akiket viszek, vagy akikkel van egy workshopom. És nekik is mindig mindenhol azt mondtam, hogy a bulvár, hogy nagyon-nagyon nagy hiba a bulvárt leírni és úgy tekinteni, mint nem sajtó. A bulvár az egy nagyon-nagyon fontos része a sajtónak, ha jól van csinálva. De nem az én pályám a tiszta bulvár. Tehát nem ebben dolgoztam, nem erre képeztem magam. Én nem ezért szerződtem a ringjéhez és ringjével, hanem ott volt egy felkérés arra, hogy ezt az újságot átpozícionáljuk, valamelyes szeriőzebbé tegyük, hogy több legyen benne közélet, politika, gazdaság, kultúra. Ez már az én terepem. Ezért éreztem úgy, hogy én egy jó választás vagyok arra a pozícióra, tehát beleugrom. Az új tulajdonosok nem ezt akarják folytatni, tehát, és nem kérdezték meg tőlem, hogy akarok-e bármi más csinálni. Tehát azt a fajta újságot én nem is tudnám csinálni. Uh-huh. Mondok egy példát, tehát én tanultam bulvárul ebben a 7 hónapban. Nyilván van egy... Mi régóta tartom magam ahhoz a szabályhoz, hogy bármilyen tévében megjelenik valami új műsor, show, bármi ilyesmi, belenézek. Mert az egyet legalább megnézek, hogy tudjam, hogy miről van szó. Most itt belevetettem magamat, és mindent megnéztem. Volt egy kollega, egy rovatvezető a Blicknél, aki az elején megérezte, hogy van pár dolog, ami nincs meg, és ő egyébként utólag meg is köszöntem neki, akaratlanul is segített, tehát néha, hogy oda dünnyögött nekem egy olyat, hogy ő egy megasztáros. Ő egy, mit tudom én, hol szerepelt, exatlanos, nem tudom. Aztán ez egy, 2 hónap múlva felzárkóztam, és elkezdtem tudni bulvárról, és már tudtam, hogy kikről van szó. Mondhatom, hogy ez is egy fejlődés, tehát ezt is tanultam. A másik dolog az, hogy, és azt hiszem, hogy ez legalább ugyanolyan súlyú, hogy nem éreztem biztosítottnak azt, hogy kellő távolságot fogok tudni tartani a politika egyes szereplőitől. Ajna a kollégáimnak mindig, konkrétan a NER-től nyilván, tehát ez most nem...
Igen, ugye az új tulajdonos az Inda Média, ugye
így van,
az Indexet
így van,
is
amely
maga
több
alá.
Szálon kötődik azért a kormány oldalhoz. Én a kollégáimnak, és ez visszaidézhető, mindig azt mondtam, hogy az én elvem, akárhol dolgozom az, hogy egyenlő távolságot tartani a politikai erőktől, pártoktól, szereplőktől. Nem, közelséget, határozottan egyenlő távolságot tartani. Ezt csináltam mindenhol. És itt ez az elv veszélybe került. Úgyhogy ez tulajdonképpen megint csak egy ilyen döntő momentum volt.
Arra számítasz, hogy lesznek még távozók a Blicknél, illetve hát a teljes ringért megvették tulajdonképpen, tehát akár a többi lapnál is?
Nem zárom ki, de nem tudom. Uh-huh. Amikor van egy főszerkesztőváltás valahol, akkor mindig vannak kollégák, akik oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy akkor jövök én is, vagy megyek én is, és veszem a kalapomat én is. És az igazság az, hogy a mai magyar sajtóhelyzetben egy dolgot tudok ilyenkor mondani nekik. Menj haza, beszéld át a pároddal, nézd meg, hogy milyen mennyiségű számláid vannak egy hónapban, mérd fel, hogy milyen lehetőségeid vannak kapásból, és ha még utána is így gondolod, akkor tedd meg, de addig ne. Tehát mindenki, volt már úgy, hogy lebeszéltem kollégát arról, hogy ott azonnal lemenjen a HR-re fölmondani. De ember felelősséggel tartozik a kollégáját.
És hát, ahogy mondtad is, nem nagyon van hova menni, vagy legalábbis nem olyan könnyű ilyen helyzetben, pláne amikor már ennyi céget, ennyi lapot megszáll a NER, és hát ez korlátozza, behatárolja a lehetőségeket.
Egyfelől, másfelől, hogy milyen pozícióban vagy. Tegnap borzasztó kedvesen rám írt egy kollega az egyik legnagyobb laptól. Egy olyan kollega, aki amikor éppen zűrben volt a lapjuk, akkor én ajánlottam neki állást. És fel is idézte, hogy én akkor neki állást ajánlottam, és azt mondta, hogy tehát, ha olyan helyzetben lenne, ő azonnal nekem is ajánlana. Majd hozzátette, hogy de hát egyébként is egy volt főszerkesztőnek nehéz pozíciót ajánlani. Tehát ehhez döntés és akarat kell valakitől, hogy ezt meglépje. Biztos, tehát egyébként vannak más pozíciók, amire könnyebb elhelyezkedni. Tegnap ugyanúgy valaki fölhívott telefonon, hogy tudnék-e ajánlani neki kollégát egy riporteri pozícióra. Tudtam egyébként.
Uh-huh. Ugye a Ringier szempontjából az is érdekes, hogy benneteket felvett áprilisban, és akkor az volt a koncepció, hogy a bulvárból szeriőzebb irányba vinni a terméket. Annak idején még bent is volt nálunk Kovács Tibor, pont áprilisban beszélgettünk, és készült egy hosszabb interjú vele, ahol úgy tűnt, hogy tényleg akkor ez az irány, és lelkesen beszélt arról, hogy ez ki fog bővülni, ez a koncepció szeriőz dolgokkal. De hogy itt néhány hónap alatt ekkora fordulatok vannak, hogy egy bulvárlap, akkor egyszer csak átpozícionálás, ez szerintem meg eladás. Tehát nem érzed azt, amikor áprilisban fölvettek, akkor ez még, tehát nem gondolkodtak egyáltalán azon, hogy eladják?
Nem úgy tűnt. És amennyire én tudom, nem is volt ajánlatuk április vagy márciusban, amikor én tárgyaltam. Tehát amikor engem ide fölvettek, ezt is elmondtam már pár beszélgetésben, én fölvettek, akkor én Svájcban is kint voltam interjún, online interjúim is voltak, sehol nem az volt a... nem érződött. Tehát ők komolyan gondolták ezt, hogy 2-3 éves tervekről beszéltünk. Olyasmiről beszéltünk, hogy mikorra látom én elképzelhetőnek, hogy fizetőfalas terméket készítsünk, vagy fizetős termékké alakítsuk át a Blikket. 2-3 éves időtávlatokról próbáltuk felmérni, hogy mit mikorra lehet elérni. De mondom, én úgy tudom, hogy nem érkezett. Tehát amikor engem fölvettek, és beléptem április 1-től, akkor nem volt még ajánlatuk, úgy tudom.
És akkor mi történhetett szerinted? Miért kellett az Inda Médiának a kiadó? Mi van e mögött? Ez ennyire üzletileg prosperáló termék, ennyire prosperáló cég volt, vagy más van a háttérben?
De nem egy rossz cég. Tehát ez egy tökre rendben lévő cég, amelyik nyereséget termel egyfelől. Közelítsük ezt meg, tényleg nem tudok sajnos újakat mondani, vagy hát biztos csak részleteket, hogy én el tudom képzelni azt az üzleti logikát, amely mentén ez a felvásárlás kifejezetten csak biznisz szempontból teljesen logikus. Ha van pénzed, vagy ha hozzá tudsz jutni olyan pénzhez, ugye az Indamédia hitelnek hitelkeretet biztosított ehhez az üzlethez az MBH.
Hiszen tehát, a Florence bankja, ugye meg az állam közös bankja, igen, csak ugye
tehát, hogyha ezeket elő tudod teremteni, akkor miért ne vennél meg egy olyan céget, amiben a legnagyobb elérésű közéleti portálod mellé oda tudod pakolni a legnagyobb elérésű bulvárportált, főleg, hogyha bulvárportálra akarod visszaállítani, mert amúgy versenytárs lett volna kettő, tehát azért azt ne feledjük el, hogy ennek a 7 hónapnak a végére ott tartottunk, hogy a Blik real user tekintetében viszonylag stabilan egy hétig második-harmadik tudott lenni az olvasottsági rangsorban, és ahogy mondtam is egyébként, amikor elköszöntem az Indamédia, illetve bejöttek a beszélgetésre, amikor a távozásom eldöntetett, hogy megindultunk volna utánatok, és úgy számoltam, hogy fél éven belül tudunk ott loholni az index nyomában, vagy megelőzni. Szóval, hogy miért ne vennéd meg, és építesz egy ilyen portfóliót, amiben ráadásul behozol olyan női és egyéb magazinokat, mint a Glamour, a Kiskegyed, tök jó márkák, tök erős brendek. Tehát ebből ez egy nagyon-nagyon erős portfólió tud lenni. Az van viszont, hogy 5 hónappal vagyunk a választások előtt. És ismerjük, hogy milyen az Indamédia tulajdonosainak, vagy tulajdonosai részének legalábbis kapcsolata a kormányzati, vagy kormányhoz közel álló körökkel, és látjuk, hogy milyen módon viselkednek olyan termékek, amelyek az Indamédia tulajdonában vannak, gondoljuk a TV2-re, amelyik kőkemény propagandát tud folytatni a kormány mellett, vagy az Indexre, amelyeket mindez sokkal lágyabb változatában, de azért ott is nyomon követhető, és tetten érhető ez az egész. Tehát egyszerűen az ember nem tud arra gondolni, nem tud nem arra gondolni, hogy ezzel egy komoly propaganda, vagy kormány támogató szándék is van. A Columbia Journalism Review-ban írtam egy cikket erről a történetről, ahol azt a kifejezést használtam, hogy simán elképzelhető, hogy ez egyfajta Hail Mary taktika. Nem tudom, hogy mennyire követed az amerikai futballt.
Közepesen.
Az amerikai futballban van ez a Hail Mary eset. Ott az történik, hogy ha egy csapat vesztésre áll, másodpercek vannak hátra a mérkőzésből, de még van egy esély, még lehet egy dobása, akkor az következik, hogy felküldik a pályára az összes erős, magas, gyorsan futó embert, és amikor elindítják a játékot, ezek berohannak az ellenfél célterületére, az irányító pedig meg a labdát teljes erőből bedobja oda, és innen jön a Hail Mary, és innentől kezdve már csak imádkozik azon, hogy hát ha a saját embere kapja el ezt, és akkor nyernek. Simán el tudok képzelni egy olyat, hogy önállapot van, amikor azt mondják, hogy akkor Hail Mary, mindenkit a pályára küldünk, nézzük meg, hát ha valaki elkapja, és az utolsó pillanatban behúzunk egy győzelmet.
Tehát magyarán a Fidesz pánikba esett a nyáron, hogy nagy baj várható, és akkor gyorsan kell valami, egy termék, amin keresztül el lehet érni bizonyos célcsoportokat?
Ezt el tudom képzelni. Ezt nem tudom, hogy pánikban vannak-e. De hogy aggódnak, azt szerintem nagyon valószínű.
Uh-huh. És mi van, hogyha nem nyernek akkor ezzel a termékkel? Mi lesz?
Tud
piaci alapon sikeres lenni? Hiszen azért állami reklámokat a Blik is kapott.
Persze, kapott. Nézd, képzelj el, egy olyan eset, hogy be, hogyha kormányváltás van Magyarországon jövő nyár elején, akkor is ott van egy olyan médiacsoport, amelyiknek a kezében van mindaz, amit az előbb elmondtam. Amikor a kezében van a legnagyobb kereskedelmi tévé, kezében van az Index, a Blick, egy női csoport. Szerintem ez egy fantasztikus üzleti erő ezen a médiapiacon. Megkerülhetetlen. Ha valaki hirdetni akar, akkor és el akar érni embereket, akkor ezt a csoportot nem kerülheti meg. És hát azért legyünk őszinték, tehát hogyha történik is egy kormányváltás Magyarországon, akkor is vannak olyan üzleti érdekeltségek bőven, amik a jelenlegi kormánypárt embereinek vagy holdudvarának kezében vannak, és nem kis, hogy ne nézzem, hogy körbe mutatok az országban. Nem kis, nem,
minden lassan.
Igen, tehát nem kis erők ezek, és ezek nem fognak mind eltűnni, és nem fognak mind hirtelen átállni, tehát hirdetők is lesznek.
Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy ez végül is tud működni ezután is, hogyha ez bekövetkezik.
Ez simán lehet egy másodlagos terv, vagy akár egy elsődleges terv, vagy az elsővel egy szinten lévő terv, hogyha mondjuk abban gondolkodnak, hogy föl kell készülni egy esetleges választási vereség utána is.
Hogyan fogják tudni használni szerinted itt a következő időszakban a politika, akkor várhatóak propagandisztikus anyagok, interjú Orbán Viktorral, kék állami reklámok, ilyesmi?
Interjú Orbán Viktorral volt korábban is a Blikben, tehát ebben nem lesz megdöbbentő. Tényleg Orbán Szénióformán az egyetlen olyan független média, vagy függetlennek elkönyvelt médium volt, ahova Orbán Viktor bement beszélgetésre. Tehát nem, és egyébként nem hiszem, hogy itt most az történne, hogy egy TV2-sítése lenne a Blicknek, és ömlene baj belőle, és a Blick fejlécébe bele lenne írni, hogy nemzeti konzultáció, mint a definíciónál fogva, épp ezzel tökéletesen ellentétesnek mondott, de hát valójában így ekként működő, például sportcsat, közmédia sportcsatornái, tehát ez, ami teljesen abszurd. Tehát nem hiszem, hogy ilyenek lennének, de egy okos kommunikációval, és azért ez egy nagyon profi csapat, amelyik ott van a Fidesz környékén. Lehet ezt úgy használni, hogy nem közben nem csorog ki belőle az újságból a narancsárga. És emlékszem, gondolj csak abba bele, hogy a Blick újságírója ott volt a kormánygépen, amelyik Washingtonba utazott. De ez megint csak egy érdekes történet.
Média 1. Ez itt továbbra is a Média 1, vendégem Nagy Iván Zsolt, a Blick volt főszerkesztője, de hát egyébként jó pár helyen megfordult Iván, lásd például hvg.hu, ahol jó sok éven át volt felelős szerkesztő, illetve például dolgoztál a Krónikánál is még régen, a 2010-es váltásig, ugye? A
igen.
Kormányváltáskor ott ez vetett ennek véget?
Igen. Igazából ez vetett meg ennek véget. Én tulajdonképpen nem vártam meg azt, hogy a kormányváltás utáni közmédia mészárlás elinduljon, hanem még előtte elindultam. Eljöttem onnan. Néhányan eljöttünk onnan.
És amikor egyébként újságírást tanítasz, ugye mondtad is az ELTE-n, és közben egy ilyen média környezet van körülöttünk, akkor mivel tudod őket bíztatni, hogy hova mehetnek, mit csináljanak, hiszen egy ilyen sivatagosodó környezetben, ahogy te is már annyi helyet végigjártál, annyi helyen meg kellett, hogy tapasztald azt, hogy hogyan nehezedik el hogyan lehezednek el a dolgok. Szóval ilyen helyzetben mit tudsz nekik ajánlani?
Ha már elkövették azt a hibát, hogy újságírónak mentek, akkor csak arra tudom bíztatni őket, hogy azért vágjanak ebbe bele, és ezt, mert ezt lehet tisztességesen is csinálni. És főleg fiatalként bele lehet csapni, és nagyon nagyot fog változni az újságírás. eszméletlen nagyot fog változni az újságírás a következő években. Hatalmas élmény volt egy nemzetközi csoport részének lenni, és azt látni, és részt venni abban a gondolkodásban, ami zajlik. Úgy túl ezen a Gyula Szentgotthárd galaxison. Tehát, hogy itt a médiáról nagyon-nagyon kemény beszélgetések zajlanak, nagyon-nagyon komoly tervezések, modellezések. Jön a mesterséges intelligencia eszméletlen erővel, és be fog csapódni. Becsapódott már, de ez legyünk közénték, ez az előszele az, amit itt látunk belőle. Be fog csapódni maga teljes erejével, és abszolút át fogja írni ezt a szakmát. Szóval én úgy gondolom, hogyha valaki most fiatalként ebbe belép, úgy döntött, hogy belép, akkor lesznek itt még nagyon jó feladatok.
Például mi?
Nézd, szerintem bizonyos értelemben föl fog értékelődni az ember és az emberi gondolkodás. És az annak a szerepe, amit egy ember hozzá tud tenni ez az újságíráshoz. Ma nagyon sokan helyen szinte GPS folyamatokat hajtanak, GPS feladatokat hajtanak végre emberek. Sokan ki is égnek benne. Mikor egy napon át, 8 órán át például ülsz és híreket veszel át különböző forrásokból, ezeket egy kicsit pofozgatod, hozzáteszel valamit, vagy nem, és utána megnyomsz egy gombot, és ez kimegy, és te veszed a következőt, majd, hogy nem sokszor, majdnem arctalanul csinálod ezt, az nem újságírás, az nem egy lélekemelő dolog. Én mindig arra vigyáztam, illetve hát nem mindig, sajnos nem mindig, de amikor felismertem ennek a veszélyét, akkor elkezdtem arra figyelni, hogy senkit ne kényszerítsek bele, vagy hagyjak bele kényszerülni szép magyar kifejezéssel egy ilyen helyzetbe, hanem nézzük meg, hogy ki az, akiben van több. És például még a HVG-nél volt egy kollégám, most is ott van, aki ugyan egy héten, nem tudom hány napon át híreket írt, viszont egy iszonyatosan szellemes, nagyon nagy tudású történész, és akkor az egy nagyon jó dolog volt, amikor kiderült, hogy tudjuk használni ezeket a képességeit is újságíróként. Tehát ezek fognak szerintem felértékelődni, mert a munkának azt a részét, ami automatizálható, az automatizálva is lesz. Nem kétséges, hogy automatizálva lesz. Hogy itt mikor, az nem tudjuk még, de hogy ez a folyamat meg fog történni, az biztos.
Ugye voltak is ennek már különböző ilyen kísérletei, nem feltétlenül sikertörténet, mondjuk a frisshirek.hu-nál, amikor összecsúsztak a különböző AI-jal készített anyagok, és híren belül átváltott, tehát annyira automatizálták a híreket.
Borzalmas dolgok tudnak történni egyelőre, és az embert nem lehet kiiktatni ebből a folyamatból. Tehát ez egy óriási tévedés, hogy az embert ki lehetne iktatni ebből a folyamatból. Egyelőre szerintem nem is gondolkodnak abban, hogy az embert ki kellene iktatni ebből a folyamatból. Azok sem, akik nagyon profi módon rakják össze ezeket a rendszereket. Csak éppen sokkal kevesebb kell belőle. Úgyhogy, tehát mondom, ott tartunk, hogy eszméletlenül rossz dolgok tudnak történni, de nézd, valószínű, hogy egy csomó új fejlesztésnél is az elején berobbantak motorok, meg abban a pillanatban tönkrement minden, meg minden, és akkor egyszer csak elkezdett összeállni. Tehát ez a klasszikus történet, hogy a VD40 azért hívják VD40-nek, mert ez volt a 40. formula, amit összeraktak erre a célra, addig 39 nem működött, de a 40. bejött, és azóta az egész világ ezzel keni a kilincset. körülbelül itt is lehet, itt is van előtte még nem 39, hanem 3900 kísérletezés.
Ugye a te pályád, hogy most tényleg végigmegyünk, akkor az látszik, hogy hát tényleg így körbe lőttek már szinte, tehát amiről beszéltünk is az előbb, ez a környezet, ez nagyon nehéz, és akkor még ugye itt az AI, de van egy dolog, amiben neked óriási lehetőség pont
akár
a közösségi média. Nem erre gondoltam, hanem mondjuk egy YouTube csatorna, miért nem csinálsz egy YouTube csatornát közéleti beszélgetésekkel például, mert hogy a sok trash, meg a sok ilyen bulvár, meg minden mellett valami minőségi tartalomra lehet, hogy nagy szükség lehetne.
Hogy őszinte legyek, Dani, én nagyon sokáig óckodtam attól, hogy beszéljek, mert hogy én racsolok, és engem ez zavar. És úgy gondolom, hogy, és attól tartok, hogy az olvasó, vagy bocsánat, ott kettem, a hallgatókat, nézőket is zavarhatja. Mondok rá egy példát, tehát én a rádiónál úgy dolgoztam 4 évet, hogy noha ott kötelező lett volna 3 hónapon belül megszerezni a mikrofon engedélyt, és elkezdtem járni beszédtechnika tanárhoz, aki egy időn túl azt mondta, hogy nem fogja tudni kinevelni belőlem. Mikor kerültem a rádióba, 2007-ben kerültem oda, tehát majdnem 40 évesen, hogy nem fogja tudni kinevelni belőlem, és akkor az történt, hogy a rádió elnökétől nekem volt egy felmentő levelem, hogy én nekem nem kell mikrofonengedély, de ennek az volt az ára, hogy én soha egyetlen egyszer se szólaltam meg 4 év alatt a rádióban. Egyszer volt majdnem egy olyan veszélyes helyzet, hogy az Esti Krónika Esti Krónika beosztott műsorvezetője elfelejtette, hogy ő be van osztva. És este 3:40-kor ott álltam a Krónika folyosóján, a Bródi Sándor utcában, és nem volt műsorvezető. A hírszerkesztő ott volt, tehát a híreket ő nyilván felbeolvasta volna, de hát a Krónikát le kellett volna adni. És akkor azt mondtam, hogy úristen, tehát ebben a pillanatban nem tudok más, mert be fogok ülni, és levezettem a műsort, mert olyan nincs, vagy nincs műsor. Elkezdtem átnézni a felkonfokat, megnézni, hogy mi az, amiben tudom cserélni a szavakat, hogy kevesebb R hang legyen belőle, esküszöm. Tehát ilyenek voltak. Amikor megláttam a folyosón egy kollégát, akinek van nyilván mikrofonengedélye, és vezetett már műsort. És odaugrottam hozzá, úristen, most gyere be, és vezess le a Krónikát. És így aztán megcsinálta persze, de hát ekkor voltam a legközelebb ahhoz, hogy megszólaljak a Kossuth Rádióban.
Hát jó, azért más az állami közmédia, ott mindig ezt nagyon komolyan vették, ezt a mikrofonengedély dolgot. Kicsit van is ennek egyébként egy ilyen tekintély elvűsége, hogy egy bizottság dönt rólad, és akkor meghallgatják a hangmintát.
Bizottság is jól érezte magát, és nagyon fontosnak. Egyébként ez igen.
Igen, én ismerek jól a rádióst, akitől egyszer csak elvették. Tehát évekig beszélt, igen. És csak elvették.
Így van. Tehát egyébként jó ötlet. Nyilván eszembe jutott egy ilyen beszélgetős csatorna. Kérdés az, hogy mi kell hozzá, lehet, hogy bele fog. Ha más nem történik, akkor belevágok, de azért, mert egy hete jöttem el, hát még egy picit úgy reménykedik rendben, hogy valaki azt mondja, hogy azért nekem szükségem lenne ennek a fickónak a tudására.
Meg gondolom, egyébként most ki kell pihenni ezeket a lelkileg, és gondolom azért ezt nem könnyű feldolgozni, ezt a helyzetet, hogy
nem könnyű,
belekezdtél valamit, és akkor utána egyszer csak ott vagy egy újabb
igazából helyzetben. Igazából ez az, ami nagyon rossz. Ez az, ami nagyon rossz, hogy belekezdtünk valamibe, és nem engedték azt, hogy... Még azt se engedték, hogy belebukjunk. Tehát nem az, hogy megvalósítsuk. Nem tudom, én nem vagyok egy pihenős típus. Tehát én inkább egy munkamániás vagyok, aki tényleg nagyon szeret dolgozni, meg szeret feladatokat, meg felelősségeket. Úgyhogy meg amikor ilyen bizonytalanság van, akkor nagyon nehéz pihenni. Akkor nagyon nehéz kiengedni egyébként, hiszen ott kattog a fejedben, hogy mi lesz, és tényleg most akkor hol fogjuk ezt folytatni, hogy mire kell reménykedni.
mi a taktikád, akkor most fölhívsz embereket, megkérdezed, hogy látnak-e valamit, vagy csak vársz.
Fú, én nem vagyok
egy... A szakmában nehéz, ugye nem álláshirdetések szoktak jellemzően igen. lenni.
Én nem vagyok egy nagy önpromoter, de azért nyilván azoknak, akiknek másképp mondom. Úgy gondolom, hogy azok, akiknek szükségük lehet rám, azok tudják, hogy hogy ki vagyok, hogy itt vagyok. Nyilván vannak néhányan, akikkel beszélek. Meg többen föl is hívnak, de alapvetően ezek a fölhívások azért, ahogy a magyar médiában nagyon sokszor szoknak szólni, arról szólnak, hogy fú, de sajnálom. Tehát picit várok, beszélgetek, találkozgatok, kávézgatok emberekkel, de most éppen gond nélkül rájöttem. De mit tudom én, ma Márton nap van, tehát most elmegyek, mert van egy kötelező körünk, hogy nekünk Márton napkor vacsoráznunk kell a barátainkkal. Úgyhogy kb. Ezek a gondok foglalkoztatnak egy pillanatban.
Az a fajta pozícionálás egyébként, amiről beszéltünk, hogy bulvárból szeriőzebb irányba elvinni, azt gondolom járt áldozatokkal is, hiszen a bulvár az nyilván könnyebben tud behozni kattintásokat, és hogyha kevésbé ilyen harsány címek vannak, akkor akár vissza is eshet. Éreztetek ilyesmit? Vagy
igen.
Lehetett kezelni?
Túl kellett lendülni egy mélyponton, ami, hogy most akkor a mélypont ezért volt, csak ezért volt, vagy éppen, mit tudom én, egy Discover algoritmus átírásért, és átprogramozásért, és akkor ide, ez nehéz megmondani. Voltak olyan pontok, amikor az emberekben tartani kellett a lelket, mert úgy érezték, hogy ez egy rossz út, vagy elhibázott, és aztán utána kiderült, hogy hirtelen ebből kikecperegtünk, és elkezdett működni. Tehát és egyre több ember kezdte el. Nyilván borzasztó sok idő kellett volna még ahhoz, hogy az olvasók mindegyike ezt a változást észrevegye, de elkezdtek eljönni a visszajelzések arra, hogy látjuk, hogy itt valami megváltozott, meg tök jó, hogy nincsenek átverős címek. Az átverős címeket egyébként is gyűlölöm, tehát nem kell hülyének nézni az olvasókat. Úgyhogy, de mit tudom én, tehát ilyenek voltak, hogy szokjunk le arról, hogy odaírjuk valami elé, hogy tragikus. De hát, hogyha egy azt olvassa el valaki, hogy egy vonat elé behajtott egy autó, és a tragédia történt, akkor nem kelljen már odaírjuk, hogy tragikus. Hát az olvasó nem hülye, ha ezt elolvassa, akkor fogja tudni, hogy ez tragikus. Vagy mit tudom én, durva, vagy döbbenet, hát majd megdöbben magától. Tehát ezek nagyon rossz gyakorlatok voltak szerintem, és ezért el is hagytuk őket. Úgyhogy biztos, hogy idővel ez átment volna. Mondom, tehát a végén azt láttuk, hogy nagyon szép számokat hozunk, és még teszem azt, egy olyan napon is tök jól szerepeltünk, mint október 23, amikor olyanokat csináltunk, amit addig nem. Tehát élő közvetítések, kiemelt doboz az egész sztorinak, illetve utána még kommentáltuk a beszéde, Orbán Viktor és Magyar Péter beszédét is élőben, stúdióból elemeztük, tehát amit addig nem nagyon csináltunk, szóval elég sok dologba belevágtunk, megpróbálkoztunk, jó volt.
Ez az is nehéz, mert hogy az olvasókat kellett volna akkor lecserélni, nem? Tehát egy ilyen olvasócsere.
Nem cseréled le.
Ez olvasót, nem? Tehát ez ilyen érdekes kérdés.
Tehát egy dolog nagyon fontos, hogy azért mi a Blik, sokat használtuk ezt a kifejezést, a Blik DNS-éhez ragaszkodtunk. Tehát ez alap nem dobta volna el a bulvárt. Mi nem akartuk a bulvárt eldobni. Mi csak a bulvárnak nem a trash változatát akartuk művelni, illetve be akartuk hozni másokat is. Ez egy tök nyitott, nagyon sok emberhez szólni próbáló újságot lett volna, vagy azt képzeltük el, ahol sokkal inkább megtalálja mindenki azt, ami szórakoztatja, érdekesség, hasznos neki, akár a mindennapokban hasznos, de mellette pontosan tájékozódik a politikáról, a gazdasági dolgokról, a gazdasági dolgoknak olyan feldolgozását kapja, amit megért, illetve le tud bontani saját szintjére, illetve kap kultúrát, például el kell megyünk színházba, leírunk kritikát, ajánlunk mozit, meg ehhez hasonló dolgokat. Tehát ennek tényleg az volt a célja, hogy egy ilyen nyitott és mindenki számára olvasmányt, vagy hírt kínáló lap legyen. Nagyon nagy vállalkozás volt, nem nagyon szokott az ilyesmi megtörténni, hogy valamire így belevágnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas kaland volt, szakmailag is nagyon izgalmas kaland volt. Mondom, tehát minden mellett úgy, hogy ezt az egészet, és egyébként tök fura, mert ez nehezíti is a dolgokat, hogy tényleg egyenlő távolságot tartsunk a politikai erőktől. Szinte patika mérlegen mértem. És nem beleesni egyik rokonszerv csapdába se, vagy bármihez hasonlóba. Ami azért érdekes ennek a fogadtatása egyébként, mert egy ennyire polarizált országban, mint most Magyarország, nagyon sokan nem akarják ezt. Mert azt akarják olvasni, amit ők gondolnak, vagy amiről szerintük nekik, vagy aki szerintük azt fogja támogatni, aki neki rokon szenves, ezért valahogy ebben az országban nagyon-nagyon nehéz valóban pártatlan médiát eladni.
Mi se gondolom, az is nehéz, hogy amikor kinyomtatják a Blikket, és az újságosnál cím alapján döntenek, hogy megvásárolják-e, akkor ott azért mégiscsak egy versenyhelyzet van, és ha nem veszi meg, akkor az pénztárcára megy utána. Tehát azért valamiféle figyelemfelkeltésre meg szükség van.
A változtatások, amiről beszélnek, 90%-ban az online-t érintették. Tehát a Blik napilap stílusa az nem változott. Annak volt egy finom redizájnja, de maga a stílus nem változott meg, a témaválasztás. Annyiban változott, hogy a kettes oldal, amelyik elsősorban az foglalkozott aktuális politikai vagy gazdasági ügyekkel, az a kettes oldal, az annak sokkal gyakrabban voltak ilyen komolyabb feldolgozásai, illetve változott mondjuk az, hogy a három, hogy átalakítottuk azt, vagy átalakítottam azt, ez az én döntésem volt tulajdonképpen, hogy a nem kell három sportoldal, mondtam én, hanem a harmadik sportoldal az egy fregoli oldal lesz, és ott egy héten kétszer gazdaság lett, pont olyan feldolgozásokkal, amire úgy gondoltam, hogy a napilapolvasóinak szükségük lehet. És akkor mellette volt még egy sport, tehát egyik napra megmaradt a három sport, és lett mellette programajánló, meg autó, meg tech a hét napjain. De igen, tehát ott körülbelül ezen a szinten voltak a változások, ez a kettő, ami a kettes oldalt érintette, meg ez a gazdaság oldal. Egyébként a napilap. Tehát a napilapnak megvan a közönsége. Az a közönségről tudjuk körülbelül, hogy milyen fajta újságot akar. Az a közönség nem fog nőni, sőt, csökkenni fog. Valószínű, hogy ha ott nekiálltunk volna, és egy komolyabb lapot csinálunk, akkor őket elveszítjük, mert tényleg nem erre voltak kíváncsiak. Úgyhogy nem, tehát a változások 90%-a az online-t érintette.
És olyan furcsán tudtad, meg furcsán történt az egész bejelentése, hogy kiderült, ezt elmeséled a nézőknek, hallgatóknak?
Ezt igen, tudod, hogy furcsán történt, mert tényleg egy csomószor elmondtam már azóta, már magam is unom magam. Hát annyi történt, hogy én egy keddi napon elutaztam Zürichbe a Ringier kiadó éves szerkesztői találkozójára, És amikor megérkeztem Svájcba, leszálltam, bekapcsoltam a telefonomat, és kaptam egy e-mailt, ami ahhoz szól, ami tulajdonképpen egy meghívó volt, egy kötelező részvétellel, készvétel megjegyzéssel egy péntek délelőtti vezetői értekezletre. Akkor még csak a vezetői értekezletre. Elkezdtem telefonálgatni, hogy mi a fene ez az egész, és a vezérigazgatóval nem beszéltem, de a többi kollégámmal, vezető kollégámmal, és senki nem tudta, hogy mi ez az egész, mi ez a, miről szól a dolog. Aztán egyre jött, utána kiderült, hogy egy újabb meghívó érkezett, hogy az egész szerkesztőségnek lesz, vagy egész háznak lesz egy online tájékoztató. Majd utána, hogy van egy munkaebédem az online tájékoztató után a vezetőséggel, majd utána még egy meghívó, hogy még lesz egy értekezlet a munkaebéd után a vezetőség egy szűk körének. Érződött, hogy itt valami nagy dolog történik, de erről senki nem beszélt, a svájciak sem beszéltek sem. Tehát ez egy buta helyzet volt. Tehát az a helyzet volt, amikor ők tudták, hogy én tudom, hogy ők tudnak valamit, aha, de azt nem mondják el nekem. Ezért ilyen kicsit kényszeredett mosolyok, nagyon később, benne tudja, hogy az volt-e, később átértelmezhető válveregetések, meg ilyenek voltak, de egyetlen egy információ sem. Kellett beszélnem egy cikkkel kapcsolatos ügyben a jogászunkkal, és így beszélgetés közben mondtam neki, hogy mondtam, hogy tudom én, valamit megcsinálunk egy cikkkel, és mondtam neki, hogy péntekre szóltak ezek a meghívók. Aha. Tehát én csütörtök estére volt repülőjegyem haza. És mondtam, hogy meglátjuk, hogy mi lesz pénteken, mondom, jut eszembe, te tudod, hogy mi lesz akkor. És egy kis csend, és akkor azt mondta, hogy figyelj, Iván, tudom, de nem mondhatom el neked, mert nem beszélhetek az egészről. Uh-huh. És akkor már elég egyértelmű volt, itt valami nagy dolog van. Tehát mondom, Svájcban ott álltam, mint egy nagyon furcsa idegen, és akkor a vezérigazgató itt Budapesten, Kovács Tibor kijött elém a repülőtérre. Kint volt, amikor leszálltam, és szólt előre, hogy kijön, leültünk kávézni, és akkor ott elmondta, hogy ez, tudja, hogy ez nekem nagyon kellemetlen volt, és ezért is jött ki, hogy elmondja. Akkor elmondta, hogy mi történt. Hozzáteszem, másnap itt voltak a svájci vezetők, és ők maguk is bocsánatot kértek ezért a nagyon buta helyzetért, amibe kerültem. Szóval igen, így tudtam benne.
Hát mit is mondhatnék, csak azt tudom kívánni neked, hogy találd meg az új helyedet, és ez egy sikeres és jó irány legyen. Az országnak pedig azt, hogy legyen egy olyan média környezet, ami nem ilyen. És hát köszönöm, hogy itt voltál velünk a
Média Egyben. Köszönöm.
Nagy Iván Zsoltot hallották, a Blick volt főszerkesztőjét. Ez volt a Média Egy mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a media1.hu, a Spotify, az iTunes, a webcast.hu oldalról, illetve 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS hírfolyamra a media1.hu/RSS címen. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra!